Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét. Ugyanint szól ma hozzánk, ami örökkévaló Urunk, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott levelében, a második rész, 8-tól 15-ig terjedő verseiben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 14. és 15. versekből. Istennek szent ígét Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott leveléből, a második rész 14. és 15. verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, az a város, ahová Pál apostol ezt a levelét írta, már nincsen. Krisztus után 60-ban egy földrengés véglegesen megsemmisítette és elnéptelenedett. Azonban az a kérdés, amit tárgyal ennek a gyülekezetnek címezve, visszatérően itt van kihívásként a kereszténységnek a történetében, és személyesen az embereknek, illetve az embernek az életében. Hiszen az alapvető kérdés, amelyet Pál apostol tárgyal, most kimondottan ebben a felolvasott ige szakaszban, de igazából a levél egészében is az, hogy ki vagy mi adja meg a teljesség érzését az életben. És azt hiszem, ez az egyik alapvető dolog, ami mozgatja az embert, hiszen lefordíthatnám másként is, bár nem tökéletesen fedi egymást a két szó, ki vagy mit tesz boldoggá az életben? Hiszen ha a teljesség jelenvalóan ott van az életben, és annak érzése, akkor az ember boldog, ha pedig hiányokkal van tele az élet, akkor folyamatosan e hiány pótlását próbálja valamiképpen űzni, üldözni és elérni. Mert az embernek a vágya, a boldog, a teljességet megélő élet, és ezt felismerik a világ hatalmasságai, hogy idézem a Szentírás szavait, és megpróbálják, illetve igyekeznek ezt kielégíteni. Néhány területét jelzem csak az életnek, ahol nekünk a teljességet ígérik, és nagyon sokan el is hiszik, hogy ott fogják majd megtalálni. Az egyik, és amely leginkább befolyásolja napjainkban az embereknek a gondolkodását, az a politikai szintér. Hiszen megígérik, hogyha engem választasz, akkor én majd elhozom a te számodra és a ti számotokra, ennek a társadalomnak a számára a békességet, a biztonságot, az anyagi jólétet, az üdvösséget. És ezért van, aki mindent egy lapra tesz fel, és el is hiszi azt, hogy majd valakik megoldják ilyen szinten az életet. De ugyanez a teljesség ígérete vagy kínálata van a gazdasági jelenlétben is, hiszen az, ami körülvesz bennünket, és különösen a világ, illetve annak a kínálata, az pontosan az, hogy íme itt van minden. Sőt, sokféleképpen van jelen, és kínálják ezt, és ezek a kínálatok pedig arról szólnak, reklámban, képekben, hangokban, effektusokban, testet öltve, hogy vedd ezt vagy azt a terméket, küzdj, hogy legyen, amivel megszerezd, és hogyha meg tudtad szerezni, akkor már is a beteljesedés közelében vagy, hiszen azt ígérték, hogy ha ez a tiéd, akkor már te ott vagy azon a szinten, ami tökéletesen boldoggá teszi az életet. És aztán ott van a lelki és a szellemi szinten is ennek a teljességnek az ígérete, Hiszen ma azt mondják, hogy a befogadás és az elfogadás az a leggyönyörűbb, hogyha nincsen véleményed, és mindenre azt mondod, hogy minden egyenlő és azonos értékű. És ha elfogadsz kritikátlanul mindent, amit kínálnak, akkor te egy toleráns, egy pluralista ember vagy. És ma ez a népszerű. Megértőnek lenni mindennel, bármekkora hülyeség, és elfogadni, és azt mondani, hogy ez a lehető legjobb. Kicsit ez az Arany Jánosi dilemma, igazad van neked is, meg igazad van neked is. Mindenkinek igaza van. És épp ezáltal, hogy mindenkinek igaza van, elveszett a világból az, hogy mi az igazság. És egy ilyen szuper vagy szuprahumanizmus, ami ma divatos, azt ígéri, hogy elhozza a teljesség jelen valóságát, vagy a teljességet az emberek életébe. És igazán fel kell tennünk, testvéreim, mert rajtunk kívül senki nem teszi fel a kérdést, hogy kell-e Isten, kell-e Krisztus, kell-e megváltás, hogyha az ember önmagát amúgy is meg tudja váltani és boldoggá tudja tenni. Van-e még szükség Istenre ebben a világban? Mindegy, hogy a keresztjének Istene, vagy a más vallásoké. Nem vagyunk elegek mi önmagunknak. Kell-e még Isten? Őszintén, ha a világnak, vagy a világ hatalmasságainak, hogy visszatérjek a bibliai fogalomhoz, a gondolkodását nézzük, akkor azt mondjuk, hogy nem, mert az emberség, a humanizmus ma, vagy amit, ahogy én mondtam, ez a szuprahumanizmus, ez ma már magasabb rendű érték lett, mint Isten maga. És az isteni jelenlét. Kell-e Krisztus? Ha őszinték vagyunk, a világ azt mondja, hogy nem kell Krisztus. Mert annyi út és annyi lehetőség van a tökéletesedésre. Minek nekünk megváltó? Mikor az ember talán önmaga erejéből is néhány jófajta pszichológiai tanáccsal megtámogatva eljuthat majd az önbeteljesedésig. És kell-e megváltás? Nem kell, hiszen nincsen bűn sem. És ha nincsen bűn, akkor mitől kellene megváltani, hiszen az ember alapvetően jó, csak az életben néha kisinklanak ezek vagy azok, de ez egy kis korrekcióval helyrehozható, és minden jó lesz újra az életben. Kolosséban ugyanezekkel a kérdésekkel kellett szembesülni, testvéreim, csak egy kicsit más korviszonyok között. És a kolosséiban élő keresztjének azzal szembesültek, hogy Krisztus mellé és olykor Krisztus elé is felsorakoznak olyan bölcsességek, olyan világi jelenvaló, megfogható jelenségek, ahogy olvastuk az igében, amelyek teljes boldogságot ígértek és beteljesedést. Hogy egy kis önkorrekcióval helyrehozható minden rossz az életben. Isten Jézus Krisztusban mást mutatott meg. Nem önkorrekciós lehetőséget, hanem megváltást és szabadulást. És ennek következményeként pedig egy új életet. És Pál apostol ezért szólal meg, és azt mondja, hogy ez az új élet, amelyet Isten Krisztusban teljessé tett, és benne felülírt mindent, hiszen az ő testi lételében és később az ő áldozatában, amelyet elvégzett, az Isten részesévé tett annak a nagy csodának, amely az emberi ész számára megfoghatatlan, és mégis megélhető és kitapintható, hogy Isten mit adott Krisztusban. Olyant, ami semmi máshoz nem hasonlítható, és vigyázzatok, hogyha elveszítitek, és azt gondoljátok, hogy rajta kívül van tökéletes beteljesedés, tévedtek. Pál apostol nem tagadja azt, hogy vannak más hatalmasságok, más lelkek is ebben a világban, amik hatnak az ember életében. Csak azt mondja, hogy Krisztus mindezek fölött van, legyőzte a világ hatalmasságait, ahogy hallottuk az igéből. És éppen ezért a benne való hit révén azok, akik benne élnek, megtapasztalják valóságosan ezt a, nem tudom másként fogalmazni, ezt a beteljesedést, ezt a gyönyörűséget. És azt mondja, a legszebben, legteljesebben abban fogható meg a ti életetekben, mondja a kolossébelieknek, de mondja nektek is, akik itt vagytok, hogy a keresztségben, amely látható módon megtörtént a ti életetekben, ez az elválasztás látható, de nem csak látható, hanem átélhető eseménye is minden hívő embernek. És három mozzanatot hoz ide az apostol, ahogy hallottátok az igéből. Az első, hogy az ember régi élete alámerül. Ez a keresztségnek az első megfogható jele. Leveti a régit. Így mondják a hitvallásaink a Szentírásra alapozva, hogy a keresztség az az újjászületésnek a fürdője. Lemossa az ember a koszt. De nem csak lemossa, hanem az a szennyes víz, vagy kicsit plasztikusabban fogalmazok, az a szennyes lé elfolyik. Eltűnik. Ezt a régiek, akik folyóban fürödtek, sokkal jobban átélték. Egy kicsit ma mi erősebben szembesülünk a modern létünkben, ha valaki koszosan bemászik a saját fürdőkádjába, és lemossa magát, és történetesen még a lefolyó el van zárva, az szembesül azzal, hogy mi is volt rajta. És ez az alámerülés valóban az, amikor az ember ezzel a szennyes élettel alámerülés a testről, kívülről elmossa a víz, a mocskot, a szennyet. És a keresztség az nem más, mint Krisztussal együtt alászál, Pál apostol nem is csak azt mondja, hogy alászál a vízbe, hanem alászál egészen a halálba. Leveti a mulandót. Ami nem kívánatos volt az Isten előtt. Ez az alámerülés, ez a megtisztulás, ez az első megfogható. És azt mondja, hogyha ti Krisztusban vagytok, Krisztusba vagytok belekeresztelve, akkor ti ezt átélitek. Őszintén testvéreim, akkor érezzük ennek a gyönyörűségét az életünkben, ha találkozunk olyanokkal, és ott, ha bekötik az ember szemét, akkor is észreveszi, akik napok óta, vagy netán hetek óta mosdatlanok. És ott vagyunk mellettük. Ott elárul valamit a külső, a jelenlét, nem csak a kosz, amit ha az ember kinyitja a szemét, látja, hanem mindaz, ami körülveszi. A szag. Bocsánat, bűzös a lét maga. És ez az alámerülés, ez a megtisztulás, pontosan az ettől való megszabadulás, a felső ruhának a levetése és eldobása, és a testnek a megtisztulása. És azt mondja Pál apostol, hogy ezt Krisztussal le kell tenni. Az életnek a szennyét levetni. meghalni a réginek, és ha az ember megfürdött, akkor nem veszi vissza a koszos ruhát. Nem is érezni jól magát. El kell égetni. El kell dobni. Ez az első megfogható. Krisztussal együtt alámerülni. A második pedig nem csak alámerülni, hanem eltemettetni. Lezárni valamit. Hiszen tudjuk, hogy visszavonhatatlanul megtörtént valami, véget ért valami, olykor nehéz elengedni ebben a véget érésben azt a valamit, de mégis el kell siratni és tudomásul venni a régi életnek a veszteségét. Pál apostol, idéztem többször, ilyen gyönyörűen fogalmazza meg, ő emlékszik, hogy milyen volt a régi élete a Krisztus előtti. De azt mondja, hogy mindezt annak a fényében, amit megismertem, szemétnek ítélem az életembe. Semmi volt. Volt, ott volt, tudom, van tapasztalatom róla. És azt is tudom, hogy hogyan éltem és miket csináltam, ezt az apostol sorolja fel. De miután megismertem Krisztust, azt az egészet, ami előtte volt, szemétnek ítélem. Meg nem történté tenni, nem tudom. Hiszen az életünket nem cserélhetjük ki, nem játszhatjuk újra. De el kell temetni. Szóval el kell engedni, testvéreim, hogy visszatérjek az előbbi képhez, amikor az ember koszosan lezuhanyzik a fürdőkádban, és ahogy mondtam, még a lefolyó el van zárva, és látja azt a, hogy mondjam, azt a koszos levet, ami lefolyt róla, aki ott hagyja a kádban, és nagyon sokáig, az beleissza magát majd a kádba, és az egész teret, hogy így mondjam, bűzössé teszi. Annak az a rendeltetése, hogy az ember kinyissa a lefolyót és elfolja. Eltemetni, elsiratni, elengedni. Ez a második mozzanata valósan a Krisztussal való közösségnek, amit a keresztségben átél az ember. De ez nem az utolsó. Hanem amikor megtisztult Krisztussal együtt, alászállt, eltemettetett, ővel együtt fel is jön, hiszen tudjuk, hogy harmadnapon feltámadta halottak közül. Ővel együtt felvenni, vagy ahogy régi szóval mondták, felülteni az újat, amit Krisztus hozott, amit vére hullásával szerzett. Ezt a tisztát, az Isten szerintit felülteni, felvenni az életbe. Tudom, testvéreim, olyan világot érünk, amikor azt szeretjük hinni, hogy az ember az bűntelen. Ezt is hirdetik. Ahogy szokták mondani, mindenki egy tiszta lappal jön a világra, és aztán erre írogatnak fel ezt, azt, amazt. A Szentírás nem ezt tanítja. A Szentírás azt tanítja, hogy Ádámtól kezdődően az a lap, ami az életünk már születésünk előtt és születésünkkor hordoz valamit, az eredendő bűnt. És ez az eredendő bűn nem a cselekedeti rossz, hanem annak lehetősége, hogy Krisztus nélkül a sátán, a rossz, a világ hatalmasságai kezükbe kaparinthatják az életünket és a lelkünket. Amikor az ókorban kereszt halálra ítéltek valakit, nem csak Krisztust, hanem ez egy gyalázatos kivégzési mód volt, akkor a keresztre mindig egy papírra, és innen veszi Pál apostol a hasonlatot, felírták az elítéltnek a bűneit, hogy miért ítélték el. És mit mond Pál apostol? Hogy ezt az adósságlevelet, amire az ítélet indoklása rá van írva, Krisztus levette. Azáltal, hogy ő önmagát felvitte a keresztre. És megáldozta. Ezt a bűnlajstromot eltávolította. És ez az ajándéka mindazok számára, akik ő benne hisznek. Azzal, hogy ő vállalta a keresztnek az áldozatát, értünk, kolossiakért és maiakért, érted is, testvérem, aki itt vagy. Ő eltörölte a bűnt, az adósság levelet vére hullásával kiegyenlítette. Szeretett, hozzánk hasonlóvá lett. Nehéz ezt megérteni, de egy rövid történetet elmondok, és talán érthetőbbé lesz, ha nem is érthetővé. Élt egy boldog házaspár, és egyszer évekkel később az asszony fél szemére megvakult. És elkezdett sírni, mikor ez bekövetkezett a férje előtt, és azt mondta, hogy te nem szeretsz engem. És mondta, miért ne szeretnélek? Azért, mert én már nem az vagyok, aki voltam. Már fogyatékos. És a férje azt mondta, de én így is szeretlek téged, pontosan úgy, mint korábban. Az asszony nem hitt neki. Néhány hónap múlva odajött a férje, megmutatta a szemét, egyik szemére ő is megvakítatta magát. Azt mondta, elhiszed, hogy szeretlek? Szavaimra nem hitted el, én közösséget vállalok veled. Testvéreim, Krisztus ezt tette értünk. Isten Krisztusban ezt tette értünk. Nyissátok meg a szemeteket, és lássátok meg, hogy így szeret, hasonlóvá lett hozzánk, hogy az ő szeretetét, megváltó kegyelmét megmutassa. Amen. Olyan vakok vagyunk, Istenünk, hogy nem vesszük észre, nem a te szeretetednek a nagyságát, semmivel össze nem hasonlíthatóságát, hanem magát a szeretetet sem. Hogy ami ott a Golgotai kereszten történt, az nem szenvedés történet, vagy nem az csupán, hanem az a te isteni szeretetednek a megnyilvánulása. Abban az áldozatban, amit nem sajnáltál, értünk megtenni egyszülött fiadban. Nem azt kérjük azoknak az életében, akik nem értik ezt észre, hogy megértsék, hanem azt, hogy lassan ez az igazság szivárogjon a szív felé, az értelmen túl. Köszönjük, hogy így szerettél minket. Kiegyenlítetted az adósságlevelet, amelyet a gonosz benyújtana és elkérni a mi életünket. És mi nem tudnánk kifizetni. Hiszen ha ki tudná fizetni az ember mindazt a bűnét, amit elkövetett, akkor meg tudná váltani saját magát, akkor eleve nem követné el. Hiszen ki az, aki valamit csinál azért, hogy fizessen később érte? Ki az, aki azért hajt gyorsan, hogy megbüntessék? Ki az, aki azért tesz valamit, hogy rácsok mögé zárják? Mindenki azért cselekszik, mert abban reménykedik, hogy majd nem tudódik ki. És ha majd nem tudódik ki a világ nyilvánossága előtt, akkor az nem bűn. És azt gondoljuk, hogy nagyon jó radírunk van, amely arról az adósság levélről majd hamisítva egyszer letörli az adósság rubrikát. Pedig nem, az egyre inkább gyűlik. Egyedül te vagy, megváltó Krisztusunk, aki le tudod venni bűneink lajstromát az élet nagy keresztfájáról. És köszönjük, hogy te nem csak le tudod, hanem le is vetted értünk, mikor önmagadat helyezted oda cserébe. Köszönjük, hogy így vezettél bennünket. És így szeretnél megfogható módon újakká tenni minket. Hiszen aki veled együtt van, annak az élete nem csak alámerül, hanem fel is jön a mélységből diadalmasan, győzelmesen az örök életre. Úgyhogy sem a világ fejedelemségei, sem halál, sem semmi más nem arathat diadalmat rajta. Köszönjük, hogy ezt adod és ezt kínálod a te gyermekeidnek, ennek a bizonyosságával engedj ma haza bennünket, hiszen újra vissza kell menni abba a világba, ahol a megváltó ígéretek tömkelege hangzik majd körülöttünk. És mégis azt látjuk, hogy hányan vesznek el az ígéretekben. De mi tudjuk azt, hogy aki benned marad, az megtartatik. Ezen a földön és majd a te országodban együtt lehet te veled és mindazokkal, akik a győzelem fehér ruháját vették magukra a megváltó Úr kegyelmes áldozataként. Így kérünk téged, légy azokkal, akik szívben és gondolatban keresik a megújulásnak ezt a lehetőségét. Légy azokkal, akik mélyen vannak. Légy azokkal, akik kétségeket hordoznak magukban. Légy azokkal, akik elelőtlenedtek testben. Légy azokkal, akik ott ülnek csüggetten betegágyak mellett, és tehetetlenül meggyengülnek imádságaikban is. Légy azokkal, akik fiatalként nem látnak jövendőt, vagy amit látnak, azt sötéten látják. Légy azokkal, akik földi életet választottak, hogy örök életük is lehessen. Légy velünk a te népeddel, újíts meg kegyelmed szerint, és fogadd el mindazt, amit csöndben elé teszünk, mennyei jó atyánk, fiadért a Krisztusért. Amen.